Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat, ez itt az Unisex, én Kerekes Bori vagyok, és itt ül mellettem
Kovács Gellért, üdv mindenkinek ismét.
Beszélni kell a női jogokról, a nők helyzetéről. Ez a nyelvhasználatban is természetesen megjelenik, ez lesz ma az adás fő témája. Itt lesz velünk a stúdióban egy gender nyelvész szakértő, aki többek között azt is elárulja majd, hogy milyen praktikákat vetnek be például a híres politikus nők, hogy magas nőies hangjuk alapján ne ítéljek el őket butuskának, mert hogy bizony, ez is egy létező jelenség, hogy sokan a magas női hangot a butasággal párosítják Gellért, nem tudom, hogy te ezt tudtad-e?
Tapasztaltam már hasonlót, igen. Ez leginkább arra is, vagy akkor is megjelenik, de erről is beszélni fogunk, hogyha túlságosan fiatalos, ne adj Isten, gyerekes, vagy nagyon-nagyon vékony a női hang, de arról is beszélünk majd, mert lesznek más témáink is, hogy állítólag a nők kevesebb trágár szót használnak, mint a férfiak, illetve hát, hogy megpróbáljuk a magunk eszközeivel kideríteni, hogy ez mennyire igaz, és hogy ez a mai fiatalokra mennyire áll meg. És
ugye arról is szó lesz, és most én szóltam közbe, hogy mennyiszer vágnak közbe, mennyivel többször vágnak közbe a férfiak a nők szavába, hogy ez igaz-e, hogy valóban sokkal több esetben fordul elő, hogy egy nőt közbe szakít egy férfi, úgyhogy mostantól nagyon figyelj, hogy ne szólj közben, mert még a végén alá támasztod a statisztikát.
Hát, én nem tudom, hogy mennyire támasztanám alá, talán sem ennyire, mert én a másik oldalon szoktam általában helyet foglalni, tehát én vagyok az, akit már félbe kell szakítani, mert annyit beszélek, tulajdonképpen szinte minden helyzetben. Aztán beszélünk majd a férfiak és a nők szó használatáról is, vagyis arról, hogy mik a főbb témái a nőknek, és mind a férfiak vagy beszélhetünk-e egyáltalán arról, hogy vannak nagyon nőies témák és nagyon férfias témák, és hát a végén pedig ugye arról is beszélünk majd, hogy...
Amit te most szóba hoztál az előbb, hogy ez rád nem igaz, mert hogy te viszonylag sokat beszélsz, de hogy ugye van egy csomó közmondás meg szólás is, ami arról szól, hogy a nőknek be nem áll a szája. Hogy ez valóban igaz-e, hogy a nők sokkal többet beszélnek, mint a férfiak?
Hát szóval, hogy igen, amikor készültünk erre az adásra, és beszélgettünk a témákról, hát nekem csak olyan képek ugrottak be az életemről, amikor így kifejezetten vissza kellett magam fogni. Tehát, hogy nyilván mindenkinek vannak ilyen dolgai, hogy amikor mondjuk tinédzser volt, és elkezdett randizgatni, akkor úgy nagyjából tisztában van a gyengeségével, meg talán, ha már van tapasztalata, tehát voltak korábbi randik is, akkor tudja, hogy mind csúszott el, és hogy ehhez képest mind tud változtatni. És nekem rendszeres visszatérő volt az, hogy éreztem magam én is, hogy annyira sokat beszélek, annyira erőteljesen nyomom magam, hogy ilyen teljesen magyartalanul fogalmazzam meg, hogy az egy időben talán riasztó volt.
Az odafigyelés vagy, hiányát jelentheti, vagy keltheti a másikban.
A másik, igen, azt gondolhatja, hogy az ő gondolatai nem annyira fontosak, amikor esetemben egyébként, bár ezt nyilván bizonyítanom is kéne, nem arról volt szó, hanem inkább ez egyfajta attitűd, amivel lehet bánni. És nekem van egy olyan érzésem egyébként, hogy ez így általánosan is igaz. Én ismerek nagyon-nagyon csendes nőket.
Tehát, én is képzeld el, mondjuk nem sokat, meg szerintem attól is függ, hogy az ember milyen környezetben van. És én itt most megint akkor nem férfit meg nőt vennék külön, hanem igen, személyiséget, az az egyik, hogy a személyiség, a másik meg a szituáció. Én például, ha zavarba vagyok, akkor össze-vissza beszélek, és állandóan, ráadásul mosolygok is, és általában az emberek nem érzik rólam azt, hogy zavarban vagyok, pont azért, mert mosolygok. Ugye más ilyenkor mondjuk tördeli a kezét, én meg ilyen roppant kedves leszek, és azt hiszik az emberek, hogy minden teljes mértékben mértékben rendben van velem, de például a randi, amit említettél, az nekem is eszembe jutott, csak nekem chat formájában. És ugye mi szoktunk is csetelni, és te már, bocsánat, most nem randi csetelni, hanem egyébként csetelni.
Munkacsetelni.
És hogy ugye te már többször bocsánatot kértél, hogy hát nem mindig tudod úgy követni a fonalat, meg hogy nem tudsz úgy becsatlakozni, meg nem vagy egy nagy csetelős típusna, hogy nekem például a chat, az viszont egy tipikusan olyan dolog, amiben kijön ez a férfinői különbség, hogyha lehet ilyenről beszélni. Nekem az összes férfival folytatott csetem olyan, hogy kék színű, amit én írok, ilyen hosszadalmas sorokban, és akkor utána jön valami kis fehér, hogy oké, jó, és ilyen borzasztóan megsemmisülve érzem magam, hogy arra a rengeteg dologra, amit én felvetettem, így ez a minimális válasz. Ez szerinted miért van, hogy a férfiak nem tudnak csetelni, nem szeretnek?
Azt nem merem egyébként állítani, hogy ebben nincsen igazad, mert igazából én nem annyira tapasztaltam, vagy nem igazán van abban a tekintetben tapasztalatom, hogy a férfiak jobban szeretnek-e csetelni, vagy nem szeretnek. Én a magam nevében tudok erről beszélni, és van még néhány ismerősöm, és azt hiszem, hogy vegyesen férfiak és nők köztük, akik, és erről már egyszer beszélgettünk egy baráti társaságban, akik, hogyha csetelnek, és meglátják a másik fél által írt szöveget, akár indító szöveg, akár válaszszöveg, és meglátják, hogy ez egy nagy mennyiségű szöveg, amit ott el kell olvasni a csetablakba, akkor már attól megijednek.
Igen.
És ez nálam azért van, mert alapvetően az emberi kommunikáció nálam alapvetően élőbeszéd alapú. Például én ezért sem szeretem, nem utálom teljesen, de nem szeretem az emojikat sem. Mert hogy a messenger kommunikáció, bár szerintem nagyon fontos, azt leszögezném, hogy sok jó dolgot köszönhetünk szerintem a távkommunikációnak, akár csak a messengernek is, de nagyon-nagyon roncsolja, nem csak a nyelvet roncsolja, hanem a nyelv értést is roncsolja. Ha én neked mondok valamilyen cinikus dolgot, vagy megjegyzek valamit ironikusan, és jól csinálom, akkor te tudni fogod, hogy milyen céllal közöltem veled azt, amit közöltem. Míg mondjuk ugyanazt a mondatot leírom messengeren, és nem rakok mellé egy smiley-t, ma már 10-ből 7 ember félreérti.
De már az emoji is félreérthető egyébként, tehát erről is ódákat lehetne zengeni, hogy már a mosolyt sem tudod, hogy az most milyen mosoly, hogyha egy smiley-t raksz oda. Viszont a csetelésre a női álláspontot is elmondanám, nekem több barátnőmmel is van több chat csoportom, és mi azt az alapelvet valljuk kimondatlanul, hogy amit nem írtunk le oda, az nem történt meg. Tehát a férjem engem rendszeresen cikiz ezzel, hogy történik valami, hallok valami pletykát, és abban a pillanatban veszem elő a telefonom, és írom, és akkor mondja, hogy na, már a lányok hamarabb tudják, mint ő. Hát mondom, igen, mert hogy nekem erre ilyen igényem van, hogy ezt azonnal valahogy közöljem, és ugye ez egy egyszerűbb módja annak, mint hogy ritkán is találkozunk, meg mint hogyha felhívnánk egymást telefonon, sőt, tovább megyek, lehet, hogy nem egy szimpatikus dolog ez, de én ezt vállalom, vagy hát bevallom ezt, hogy engem például, amikor mindkét gyerekemmel otthon voltam, engem életben tartott ez, hogy van egy ilyen kommunikációs csatorna, hogy engem nem vágott el a világtól az, hogy én otthon vagyok a gyerekeimmel, nyilvánvalóan úgy, hogy figyelek rájuk, meg minden rendben van, de nekem ez egy ilyen mélyről jövő igényem, hogy folyamatosan lehessen kommunikálni. És nem feltétlenül beszélni, egyébként szerintem kettőnk közül is te vagy, aki többet beszél.
Igen,
hozzám képest.
Ez biztosan
viszont
így van.
Én vagyok, aki többet csetelek, tehát hogy valami kommunikációs igény, az mégiscsak úgy érzem, hogy van a nőkben alapvetően, hogy szeretnének minden információt azonnal átadni, lehet, hogy azért, hogy nekem fontos ott a pillanatban, hogy kapjak egy visszaigazolást arra, ami történt velem.
Most erről az jut eszembe, és tényleg nem az a célom, hogy én folyamatosan megsemmisítsem azt a narratívát, hogy bizonyos dolgokban vannak női fókuszú viszonyulások és férfi fókuszú viszonyulások, de például van egy barátom, aki kismillió ilyen chat csoportot hozott létre a baráti körünkben, ilyen mindenféle témákban. Tehát van például egy chat csoport, ahol a legszebb magyar szavakat írják be az emberek, és ezek egész nap mennek. kollégák, vagy vannak olyan csoportok, ami szintén ő hozott létre, amelyek bizonyos témában, nem tudom én, ahova bizonyos témában posztolnak dolgokat, tehát, és ez is a kommunikáció egyfajta formája. Én azt hiszem, hogy ami miatt én nem vagyok nagy messengerező, az, hogy nem érzem olyan mértékben a másik embernek a személyiségét a beszélgetésben, mint amennyire nekem szükségem van ahhoz, hogy valóban tudjak menni a beszélgetésre, hogy valóban igazi beszélgetésnek érezzem. Én inkább csak közölni szeretek messengeren dolgokat, hol vagyok, mit csinálok, de persze azért már voltak már nekem is egyébként ilyen éjszakába nyúló messengerezéseim, mindenkinek voltak, de hogyha arról beszélünk, hogy szeretem-e vagy sem, akkor inkább azt mondom, hogy nem annyira.
Na de akkor ezek szerint nektek vannak témáitok, nekünk viszont az egyetlen dolog, amin alapul a csetelésünk, az a pletyka. Tehát, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor hát téma, igen, de hát igen, szóval, hogy ez az, ami mondjuk fűt bennünket.
Ti a pletyka nem ördögtől való.
Én is azt mondom, na de mindjárt akkor elmondja erről a véleményét a szakértő. Itt van már velünk a stúdióban egy nyelvész, aki a mi feltételezéseinket most tudományos tényekkel tudja megcáfolni, vagy éppen alátámasztani. Huszár Ágnes egyik szakterülete a gender nyelvészet, és most majdnem hozzátette Ágnes, hogy ugye, mert ezt is az ön tanulmányában olvastam, hogy ugye sokszor a bizonytalanságot jelöli ez a visszakérdezés, de például ez vajon jellemzőbb a nőkre?
Azt írta a szakirodalom, hogy igen, de én a szakirodalmat mindig úgy olvassam, hogy megnézem, hogy mikor írták. Tehát ez tipikusan egy ilyen 70-es, 80-as évek beli megfogalmazás volt, és most már egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy most a nők többségére jellemző lenne, és különösen nem az olyan nőkre, akik felelősségteljes feladatot látnak el, jó pozícióban vannak, tehát például ügyvédek, bírók, tanárok, stb.
Akiknek a határozottság hozzátartozik a munkájukhoz.
Persze. Ez pedig, ez a visszakérdezés, ez egy bizonytalanság, hogy ugye igazam van, egyetértést keresek, de ez nem minden nőre jellemző.
És hogyha egy férfi használja ezt, akkor az meg...
udvariasság. Az elsősorban udvariasságnak tűnik, hogyha egy férfi használja az ilyeneket, igen.
Az elképzelhető, hogy a férfi óckodik is attól, hogy ezt használja, mert gyengeséget... sugározhat
vele? Igen, hát hogyha ennyire tudatos nyelvi szempontból, akkor igen. Uh-huh. Szóval az a helyzet, hogy a férfiak, tehát ez megint egy ilyen hosszú tapasztalat, hosszú évtizedek tapasztalata, hogy a férfiak kevésbé érzékenyek a nyelvi normákra, akár azokra, a megtartásukra, akár a megsértésükre, stb.
Ez azt jelenti, hogy a nők inkább idomulnak a környezethez, ahhoz a környezethez, amiben élnek, mondjuk falu, vagy vidék, vagy éppen azok az emberek, akik között vannak?
Ez az egyik megfigyelés, de van egy ellentétes megfigyelés is, hogy a nők fölfelé igyekeznek.
Tehát, hogy taktikai okokból.
Hát igen, nem biztosám, hogy ez ennyire tudatos, de hát gondoljunk a Shaw-nak a Pigmalionjára.
Én most, hogy ezzel a témával foglalkozunk, már kicsit ilyen üldözési mániám van, mert elkezdtem magunkat kívülről nézni. Elkezdtem figyelni a Gellértet, hogy ugyanannyit bólogat el, miközben Ágnesre néz, mint én.
És ugyanannyit bólogattam?
Szerintem, én most lehet, hogy csak bele akarom erőltetni, de mintha kevesebbet bólogattál volna, nekem én állandóan próbálok visszajelezni.
De ez mennyire nemi jegy, és mennyire személyiségrész?
Hát egyrészt személyiségjegy, másrészt pedig nagyon függ a társadalmi szereptől. Tehát, hogyha az ember, mint tanár, áll szembe fiatal emberekkel, akkor azok is, hát hogy mondjam, udvariasan viselkednek, bólogatnak, stb., mert tudják, hogy a tanárnak van bizonyos hatalma, ez szimbolikus hatalom. De ezt az emberek nagyon pontosan leveszik, és visszaigazolják. Tehát amit mondtunk, azok inkább a, mondjuk a hatalom nélküli nőkre vonatkozik.
Nem lehet ez empátia is, hogy mondjuk szeretném kifejezni azt, hogy figyelek, hogy értem, amit mond, hogy mondjuk, ha valaki bizonytalan, támogatom, hogy jót mond, értem.
Persze, persze, de a terapeuta annak a munka eszköze ez. De vannak, igen, vannak empatikus emberek és kevésbé empatikus emberek. A nők inkább használják, mondjuk maradjunk ebben.
A műsor elején beszélgettünk kettesben Borival arról adásban, hogy állítólag kevesebbet káromkodnak a nők. Én azért teszem hozzá az állítólagot, mert én nem vagyok erről teljesen meggyőződve. Inkább azt mondanám, hogy az én benyomásaim szerint... hogy az én benyomásaim szerint nyilvánosan kevesebbet káromkodnak a nők, vagy a megfigyelések arra mutatnak, hogy nem nyilvánosan is?
Legutóbbi ilyen eredmények évtizedesek. Uh-huh. És azok is inkább az idősebb korosztály, tehát az idősebb korosztály, nő, vidék is, a többi, az, aki kevesebbet káromkodik. A mai fiatalság, nekem az a benyomásom, hogy ilyen értelemben uniszex módon viselkedik, a nyelvűség. Ez egyszerűen fáj hallani, amiket az ember hallani kénytelen a metron, meg hasonló.
De egy fiútól is ugyanúgy, nem? Tehát nem csak
igen, igen, igen. Csak most feltűnő, hogy milyen sok fiatal lány üvölt mocskos szavakat mondjuk a buszon.
És egyébként is jellemző, hogy a fiúk és a lányok a mostani generációk között jobban elmosódnak ezek a határok?
Igen. Egyértelműen, egyértelműen. Tehát ez azzal függ össze, hogy a nők is belekerülnek. Tehát most már Magyarországon több nő jár egyetemre, mint fiú. És most az megint más kérdés, hogy milyen állás lehetőségeik lesznek, és a gender gap az megvan a fizetésbe, ez a gender gap, ez a fizetés különbség, ez kb. 15%. De azért a nők már kezdenek valahogy beleszokni ezekbe a hatalommal járó szerepekbe, lásd orvos, ott ebben a több orvos nő van, de ott is nagyon érdekes megfigyelni, hogy milyen helyekre engedik be a férfiak a nőket. Tehát például sokkal kevesebb sebész van, meg sokkal kevesebb nőgyógyász nő.
Én meg pont azt akartam mondani, hogy én azt vettem észre, hogy egyre több nőgyógyász nő van. Hát vagy csak lehet, hogy direkt én kerestem.
Ennek örülni kell, de amikor én utoljára láttam egy hivatalos statisztikát, akkor nagyon felreprezentáltak voltak. Ebben a kettőben a férfiak, miután itt van a pénz. Ezzel szemben gyerekorvosnak ki akar menni, ott sok a nő.
Szóhasználatban valahogy megnyilvánul-e a két nem közötti különbség, vagy ez is csak inkább a múltra volt igaz?
Kezdenek elmosódni a különbségek. Tehát egyszerűen szólva például, na mondok egy példát, ez egy viszonylag régi, több évtizedes példa, hogy Amerikában csináltak egy ilyen kísérletet, hogy különböző kultúrákból származó embereket, de olyanok, akik már Amerikában születtek, angol volt az anyanyelvük, egy bizonyos szituációba helyeztek. De úgy, hogy le volt rajzolva a szituáció, és akkor az egyik szituáció az volt, hogy egy nő leteremt egy férfit, aki ül. És akkor mondták ezeknek a kísérleti személyeknek, hogy te vagy a nővére, és ő a fiú testvéred, aki ül, és most jól teremts le. És akkor azt mondta ez a második generációs japán nő, hogy én nem tudom. Tehát én nem tudom leteremteni a fiú testvéremet, pláne nem akkor, hogyha ül. Tehát ez azt mutatja, hogy ezek a viselkedési formák, ezek borzasztó mélyen vannak. De túlélik az anyanyelvet, az anyanyelv elvesztését is. Na most ez mióta Japánban is vannak női rendőrök, meg női tanárok, meg női orvosok, ez már nem érvényes, tehát igenis adhat utasítást, sőt kell is adni. Tehát itt van az, amikor a társadalmi szerep, ellentétbe kerül a hagyományos női szereppel.
És itt Magyarországon most, 2023-ban van-e különbség a férfi és a nő kifejező eszköztára vagy szóhasználata között?
Hát sokkal kisebb, mint Távol-Keleten.
De valamelyest akkor még elmondható, hogy van, vagy ezekről már nem is érdemes most beszélni?
Nem, azért vagyok bizonytalan a válaszban, mert ezek borzasztóan függenek az illetőnek az életkorától, anyagi helyzetétől, státusától, mit tudom én, hogy egyetemet végzett, vagy négy elemét, stb. Most egy dolgot mondok a férfiakról, ami biztos igaz.
Csak egyet?
Hát én sajnos nem tudom, nagyon sokat nem tudnék mondani, tehát a férfiak kommunikációjáról. Amikor én hát a doktori disszertációmat írtam, akkor fölvettem 212 beszélgetést, mindig nő volt a vezető, az egyik egy terapeuta volt, a másik meg egy riporter szerepben levő nő, és akikkel beszélgettek, azok fele fiú, fele lány, fele férfi, fele nő. Valamit én ott föltártam, hogy a férfiaknál sokkal többször fordul elő ez a kitöltött szünet. Ezt úgy hívják a nyelvészetben, hogy kitöltött szünet. Ez olyan, amikor meg ilyenek.
Hú, én ilyet nagyon sokat csinálom.
Akkor igen.
Te egy igazi férfi vagy.
Végre.
Végre itt egy igazi férfi.
Igen.
Végre az vagyok.
Na és az mennyire igaz, erről is beszélgettünk Gellértel az adásnak az elején, hogy gyakrabban szakítják félbe a férfiak a nőket, mint fordítva.
Igen, na most ez a 80-as évek tanulmányaiban nagyon sokszor előfordul. Tehát milyen szituációban? Olyan szituációban, hogy egyetemi csoportok, tehát fele fiú, fele lány. Most itt azt lehetett megfigyelni, hogy kevésbé engedték a nőket kibeszélni. Különösen akkor, hogyha mosolyogtak, szóval nem kell mindig mosolyogni, mert az...
Tehát gyakrabban vágtak a szavukba, amikor a nők mosolyogtak?
Így van.
Ja, Istenem. Úgyhogy nem mosolygok ennyit.
Igen, úgyhogy
ez klasszikus leuralás egyébként, tehát hogy egy nő kifejti a mondandóját, és jelezni akarja a férfi a megszakítással, hogy az ő gondolatmenete nem olyan fontos, hogy, hogy kifejthesse.
Igen, és a nők esetében a mosoly az ilyen alárendelődés jeleként értelmeződik sokak szerint, ilyen helyzetbe, tehát férfinő.
Igen, hát sajnos számos olyan esetet láttunk akár ilyen tévéhíradókban is, ahol mondjuk az adott városvezető pozícionálja a munkatársnőt, tesz valami bártatlan gesztust felé, majd a hölgy úgy próbálja meg valahogy a saját zavarát és az egész helyzetnek a kínosságát kezelni, hogy neki elmosolyogni.
Igen.
Sőt,
igen.
Én is ezt mondtam az adás elén, hogyha én zavarba vagyok, mosolygok, és ez már egészen kicsi koromtól így van, mert emlékszem, hogy az általános iskolás osztályfőnök néni mondta, hogy milyen jó, hogy rajtam sose látszik a zavarba vagyok, mert mosolygok. De hát akkor, aki szemfüles, azt kiszúrja, hogy erről van szó.
Igen. Én meg azt figyeltem meg, hogy a lányoknak ilyeneket mondanak, hogy kislányoknak, hogy mutasd a fogadat, olyan helyes vagy, amikor mosolyogsz. Tehát a nőket arra kondicionálják, hogy legyenek kedvesek, szépek, stb.
Elsősorban vonzóak.
Vonzóak, igen. És akkor megint visszajutottunk a Pigmalion kérdéshez.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Itt van velünk a stúdióban egy nyelvész, Huszár Ágnes. Beszéltünk ugye arról, hogy gyakrabban szakítják közbe a férfiak a nőket, de témát kivet föl gyakrabban. És akkor nem arról beszélünk, hogy ki az, aki végig is viszi, hanem csak a témafelvetés.
Igen, na most ez megint egy nagyon érdekes kérdés. Voltak erre kutatások, és ilyen családi körben azt tapasztalták, hogy a nők többször vetnek fel témákat. De ezek nem voltak igazán releváns témák, csak ezért nevezze ez a Fishman ezeket, hogy azt mondja, a nők végzik a kommunikációs itvörkjét. Tehát, hogy a férfi, tehát a kvázi otthon a férjüket, azokat úgy hangulatnál tartsák. Olyan témákat vetnek föl, amikben a férfi nem is nagyon megy bele.
Tehát azt viszont a férfi dönti el, hogy miről fognak beszélni.
Igen, igen, szóval ez is alárendelődés, sajnos.
Vannak-e tipikus férfi és női témák? Akkor, hogyha, persze, hogy vannak, de hogyha mondjuk mi a jellemző, hogyha csak a nők egy adott csoportja beszélget egymással, és a férfiak egy adott csoportja, van-e valami olyan séma, amit követünk?
Én inkább szövegtípusokra mondanám, tehát vannak olyan szövegtípusok, amiket a nőknek tilos. Prédikáció, katolikus mise, az nem hangozhat el nőszájból. Most ez az egyik. Például a BBC nagyon sokáig, meg a 80-as években kezdett el női bemondókat alkalmazni, mert azt mondták, hogy a nők magasabb hangja, tehát a magasabb alaphang, az nem komoly. Amikor Margaret Thatcher miniszterelnök lett, akkor alávetette magát egy beszédtanár kurzusának, hogy levigye az alaphang magasságot, és sikerült is neki.
Most eszembe jutott erről a miniszterelnökünk, aki leasszonságozta Karikó Katalint.
Igen.
Ez is egy hasonló helyzet, vagy hát nekem az jutott eszembe arról, amit mondott ön az előbb, hogy mintha a férfiakat frusztrálná az, hogyha egy nő prédikációt tartana, ha frusztrálja, hogyha egy nő föltalál valami világszenzációt, igen, és mintha ezzel szeretné kiegyenlíteni a helyzetet, hogy jó, itt van mellettem egy zseniális tudós, aki 6-szor okosabb, mint én vagyok, de azt mondom rá, hogy asszonság, akkor már egyből helyben van rakva.
Igen. Igen, én is hasonlóképpen éreztem, igen.
És hogyha magánbeszélgetésekről van szó, hogyha visszakanyarodunk a tipikus női férfi témákhoz, akkor én például a saját barátnőim között azt vettem észre, hogy mi állandóan arról beszélünk, hogy mi bajunk van. Tehát, hogy nekünk ez egy alapvető, igen, téma.
Igen, ez egy ilyen tipikus, nem is mondanám, hogy nő, ez egy olyan tipikus magyar. Külföldiek mondják, hogy megérkezett Budapest, és akkor mindenki nyávok, hogy meleg van, hideg van, drága, nem tudom én, mi rossz a kormány.
Na de például a férjem is most találkozott az általános iskolás osztálytársaival, és ő úgy jött haza, hogy azt mesélte, hogy arról volt szó, hogy kinek kikeres többet, ki utazik többet, kinek van szebb barátnője, vagy felesége, tehát hogy náluk valami egészen más volt ott az alapvető téma, vagy ez túlságosan általános?
Nem, ez konkurencia harc. Tehát a férfiakat...
De akkor ez jellemző a férfiakra?
Igen, mert a férfiakat konkurencia harcra nevelik.
Na de és akkor a problémák kibeszélése az meg nem lehet jellemző a női empátiára, hogyha nem csak a panaszkodásról van szó, tehát nem csak arról van szó, hogy a rosszat akarjuk kiemelni, hanem hogy megpróbálok odafigyelni rád, ezért én megkérdezem, hogy valóban mi van veled?
Igen, szóval itt én inkább úgy közelíteném meg, hogy férfiakat általában nehezebb rávenni, hogyha bajuk van, akkor is, hogyha ők is tudják, hogy bajuk van,
jaj, de most
hogy elmenjenek szakemberhez. Tehát például tipikusan pszichoterápiára nem kell, én megoldom, mit tudom én. Mert a pszichoterápia során az ember kényszerül...
magáról beszélni.
Hát igen, és a problémáiról. Ez nem olyan egyszerű.
Nagyon érdekes, amit mondani tetszik, mert alapvetően speciál az én szakmám az arról szól, hogy nyomom, amit gondolok a dolgokról, filmekről, erről, amarról. Tehát, igen, hogy én szívesen beszélek egyébként ilyenkor magamról is, alapvetően a stílusom is mondjuk személyesebb, mint a legtöbb kollégámnak, de abszolút így van, amit mondott, hogy nagyon nehezen vettem rá magam, hogy elmenjek pszichiátrushoz. pszichiáterhez például. Igen. És nem azért, mert nem szeretek megnyílni emberek előtt, őszintén szóval nem is nagyon tudom megmagyarázni, hogy miért van ez.
Én azt gondolom, hogy az ember fél attól, tehát fél a saját sötét.
A férfiak jobban félnek a sötét oldaluktól?
Nehezebb bevallani.
Talán ez is személyiség kérdése, mert egyébként én se voltam még, és valahogy én hasonlóképpen állok hozzá, mint te. Én azt hiszem, hogy erről a témáról rengeteget lehetne beszélni. Nagyon szépen köszönjük Huszár Ágnes nyelvésznek, hogy itt volt velünk, és reméljük, hogy jön még legközelebb is, mert szerintem bőven van még itt mit beszélni erről.
Köszönjük,
a témáról.
Nagyon jót beszélgettünk. Én gyerekkorom óta nézem, tehát nagyjából a tini korom az nagyjából egybeesett ugye a rendszerváltással, és ilyen formán azzal az időszakkal, amikor megérkeztek a televízióba az abszolút magyarított nyugati reklámok, tehát nem csak a műholdas csatornákon lehetett már ilyeneket nézni, hanem a magyar televízióban is, és akkor jöttek ezek az izmos palik, akik ott befröcskölték az arcukat, és akkor egyből ilyen tengerileg is hűsítő illatuk lett meg, és nem, tehát abban az időszakban, a 90-es években nem igazán használtak még olyan típusú modelleket, mint amilyeneket ma használnak. Tehát ma azért ezekben a reklámokban is, a különböző arcesz reklámokban, meg a mindenféle férfi kozmetikai reklámokban azért figyelnek arra, hogy időnként, hogy ilyen karcosabb, vagy akár hétköznapi...
Próbálunk közelíteni a valósághoz valamennyire.
Megjelennek, de hát a 90-es években csak ezek az alsógatya modellek voltak ezekben a reklámokban, akiknek tényleg kockás hasa volt.
És te lettél volna ilyen alsógatyás kockás hasú?
Ez engem így különösebben soha nem izgatott. Ez egyébként valószínűleg nem feltétlenül jó, mármint hogy van ennek egy olyan vetülete is, ami nem jó, hogy én nem nagyon foglalkoztam a testemmel eddigi életem során, mármint hogy nem sportoltam például. Azt egyáltalán nem gondolom haszontalan dolognak, sőt. Tehát szerintem nem becsülöm meg annyira a testemet, mint amennyire kellene. És ebből adódóan nem gondoltam azt, amikor néztem ezeket a reklámokat, hogy de szeretnék olyan csávó lenni. Meg ez trükkös, mert ezek a reklámok szerintem nem arra ösztönöznek, hogy te is olyan csávó legyél, hanem valamilyen nagyon fura, meseszerű dimenzióban arról győzködnek, hogy ha használod a terméket, akkor kapsz valamit.
Érezheted magad egy kicsit olyan.
Igen, az istenségekből. Tehát nem lesz olyan a hasad, mint a zövé, meg nem leszel olyan sármos, nem leszel olyan jóképű, de lehet olyan illatod.
Vagy az, hogyha ennek a nagyon jó pasinak megfelel ez a parfüm, akkor már nekem hogy ne lenne jó, tehát hogy ez is lehet mondjuk egy hozzáállás. Nekem még az jutott eszembe, amit mondtál, hogy ugye most próbálnak közelíteni a reklámszereplők a hétköznapi valósághoz, hogy ugye egyre több az olyan reklám, ahol megmutatjuk azt, aki nem vékony, akinek mondjuk szőrös a honnalja, aki pattanásos, aki nem olyan mondjuk vörös hajú, tehát hogy régen ugye ez is egyébként csak zárójelben megjegyzem, hogy pont most énekelték valamelyik nap a gyerekeim ezt a szőkék legelébb, aztán feketék végül barnák és a maradék, ez is megérne egy misét, hogy ugye mi ilyen dalokon nőttünk föl, de hát hogy nekem ezekről a reklámokról, amikor mondjuk meglátok egy ilyen bugyis nem vékony lányt, nagyon jó a gesztus, meg ez szerintem a márkának egyfajta elköteleződése afelé, hogy ugye nem csak a tökéletes, de bennem nem kelti azt a téveszmét, hogy őt ugyanolyan szépnek gondolnánk, mint a mellette álló tökéletes testűt.
És inkább gesztus ez, igen.
Gesztus, de szerintem mindannyian tudjuk, hogy a mellette álló szép testű a szép.
Bár én nem mindig látom ezt. Egyébként ezekben a reklámokban, amelyekben ilyen plusz size modellek szerepelnek, nagyon sokszor kifejezetten vonzóbbnak látom a teltkarcsú lány, de ez szerintem a személyes ízlés kérdés. Egyébként férfi fronton is vannak változások, ez nem tudom, hogy mennyire vetted észre, néhány éve kezdett megjelenni az egyik legnagyobb ilyen kozmetikai termékeket gyártó cég kínálatával, az úgynevezett férfi férfi testápoló. És amikor ez megjelent, akkor én utána olvastam, és ilyen mindenféle fórumokon viták is voltak ebben, hogy a férfiaknak, ez egy létező kérdés állítólag, hogy a férfiaknak szabad-e testápolót használni, és én láttam is olyan reklámot, amiben ilyen világ, talán éppen focisták reklámozták ezt a, sőt, nem is csak testápoló volt, hanem arcápoló is, ami aztán már gondolom a maszkulintásnak tényleg a mínusz hetedik foka, vagy nem tudom, olyan valaki külön krémmel keni az arcát.
Én egy csomó ilyen férfit ismerek, aki krémmel keni az arcát.
De azon a reklámon is látszik, hogy ők mégiscsak óvatoskodnak. Tehát, hogy már nem emlékszem pontosan, hogy ebben a reklámban hogyan érvelnek a férfi arckrém mellett azok, akik reklámozzák, de az egésznek a hangulata ilyen, ugyan már nincs abban semmi kínos, meg hát nekünk is van bőrünk, meg mi is szeretjük a törődést, biztos valami ilyesmi szöveg volt benne. Szóval, hogy még 2023-ban vagy a 2020-as években is vannak olyan dolgok, amikbe így bele se gondolunk, tehát úgy vannak megkövülve a társadalomban, mint például ez, hogy a férfiak nem használnak, vagy csak titokban testápoló termékeket. Nyilván azért, mert hogy azoknak az embereknek a szempontjából, akik mondjuk apám is ilyen volt, akiknek már tényleg kirepedezik a keze, és csak azért nem keni be semmivel, mert hogy elmúlik az magától. Szóval, hogy ezek aztán ilyen tényleg teljesen haszontalan téveszmék, mert tényleg senki nem lesz attól férfiasabb, hogyha nem ken magára testápolót, és mégis létezik ez a gondolat még mindig.
És az is létezik, ami pont az ellentéte annak, amiről eddig beszéltünk, hogy még mindig vannak olyanok, akik a terméküket kizárólag egy szép testtel akarják eladni. Hát erről is fogunk többek között a következő vendégünkkel, egy szakemberrel beszélgetni, hogy az, aki csak is és kizárólag egy szép testet, mondjuk egy szép női testet használ ahhoz, hogy eladja a termékét, az el fogja tudni adni a termékét, vagy milyen üzenetet fog közvetíteni erről a termékről.
Huszár Sándor a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karának oktatója és marketing tanácsadó van itt velünk a stúdióban. Szerbusz!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Szia.
Vizsgálható egyáltalán a reklámok önértékelésre gyakorolt hatása, és ha igen, akkor hogyan?
Abszolút! Nyilván, amikor reklámokat nézünk, az már köztudott, hogy ez valahogy hat az önértékelésünkre. Nálunk az egyetemen több szakdolgozati témát vezettem az elmúlt időszakban, ahol pont ezt kellett valahogy feltárni, hogy hogyan is tudjuk ezt vizsgálni. Szerencsére azért vannak olyan módszerek, és talán, hogyha hogyanra kellene válaszolni, vannak olyan szemkamerás vizsgálatok, vagy olyan kérdőes módszerek, ahol például egy impulzus előtt és utáni állapotot tudunk mérni. Ez praktikus, ez úgy néz ki, hogy különböző tartalmú vizuális elemeket vetítünk le például a hallgatóknak.
Ez mondjuk azt jelenti, hogy egy csinos nőről egy képet, hogyha konkretizáljuk?
Például, hát igazából ez a kísérletes témakörbe tartozik. Itt ezt úgy kell elképzelni, most legutóbb az egyik szakdolgozom, aki egy ilyen kutatást végzett, nála azt az eljárást dolgoztuk ki, hogy igazából a résztvevők őket három csoportba soroljuk, ők nem tudnak arról, hogy három különböző csoportba kerültek, és az egyik csoportnak például kifejezetten valamilyen sportos vagy lengébb öltözetben szereplő személyeket láthatnak, a második csoport tagjai mondjuk egy body pozitív, vagy egy olyan, ami sokkal inkább az önértékeléssel kapcsolatban az elfogadásra utal, és egy semleges csoportot alakítunk ki. Majd megnézzük, hogy az egyes csoportokba kerül egyéneknek a stimulus előtt, illetve a stimulus után milyen volt akár az önértékeléssel kapcsolatos álláspontjuk, mennyire voltak elégedettek különböző életmódbeli tényezőkkel, és például ezek a kutatások arra világítottak rá, hogy bizony, amikor most, hogyha nem feltétlenül a szexualizált reklámokról beszélünk, hanem mondjuk sportolással kapcsolatos reklámokról, kifejezetten egy média által kommunikált ideát helyeztünk középpontba, akkor bizony az önértékelés az romlott, illetve különböző életmóddal kapcsolatos tényezőkkel is a stimulus után úgy értékelték a résztvevők, hogy hát lehet, hogy nem megfelelően étkezem, lehet, hogy nem vagyok egészséges, lehet, hogy nem mozgok eleget. Még mondjuk a body pozitívnál ennek esetekben az ellenkezője volt igaz, amit kiváltotta.
Ugye említetted a body pozitív kategóriát, ami ugye azokat a reklámokat jelenti, amikor mondjuk egy teltkarcsú nő van ott, vagy egy nem tudom, kevésbé szép, akár mondjuk ugye mostanában felkapták azt is, hogy valamilyen fogyatékossággal rendelkező emberbe vesznek így a reklámokba. És bennünk felmerült még itt, mielőtt megjöttél, az a kérdés, hogy ha mondjuk ilyen reklámarcokat látunk, ennek az valóságos üzenete az mi? Mert valahol kimondatlanul mindannyian tudjuk, azáltal, hogy ki vannak emelve, és össze vannak hasonlítva az átlagos reklámarcokkal, akik meg ugye bombázók és tökéletesek. Tehát, hogy azt mondod, hogy a ránk gyakorolt hatása mondjuk jobb, de az üzenete az valójában mi?
Én ezt két dimenzió alapján különíteném el, vagy két dimenzió mentén. Az egyik az, hogy ugye az egyénre milyen hatást gyakorol. A mi vizsgálatunk az azt mutatta ki, hogy valamelyest jobb lesz a hangulatérzete, amikor valaki ezzel találkozik. Azt egyértelműen nem tudtuk kimutatni, hogy javulna az életmóddal való elégedettsége, ez stagnált, tehát ugyanaz volt, mielőtt találkozott volna a hirdetéssel az illető. Azonban a body pozitív mozgalmak esetén szerintem egy sokkal fontosabb üzenet az, hogy a márka kapcsolódik egy olyan mozgalomhoz, amivel meg szeretné azokat szólítani, akik rokon szenveznek ezzel a mozgalommal, részesévé akarnak válni. Ezáltal tudom azt kommunikálni, hogyha számodra fontosak ezek az értékek, akkor válasz engem, hiszen ez számomra is fontos. Az fontos látni, hogy ugye nem csak az egyénre hat a reklám, hanem a márkának a cél nagyon sokszor a márka imázsnak az alakítása, emiatt csatlakoznak valamilyen mozgalmakhoz, vagy kezdik ezeket az értékeket egyre jobban kommunikálni.
De igazából az üzenet az, vagy nem is lehet a reklámnak más az üzenete, hogy a külső számít?
Most érdekes igen a kérdés. Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, és ez inkább csak személyes vélemény, hogy nyilván ebben is megjelenik a külső, mert nyilván az alapján történik ez a body pozitív mozgalmaknak is a megjelenése, de hogy nyilván ebbe fogadjuk el önmagunkat, és a külső az nem olyan szempontból számít, hogy most legyél izmos, legyél fit, hanem hogy teljesen természetessé válik az, hogyha van egy narancsbőröd, teljesen természetes az, hogyha van rajtad néhány kiló. Én is két gyermeknek apukája vagyok, valahogy ez az apatest, ez valahogy kezd kialakulni így az apukákban is így a gyermekek születése után, amivel én is személy szerint kell, hogy barátkozzak, egy kicsit helyre tennem magamban is ezt a dolgot, hogy a korral én is egy kicsit változok, és nem olyan vagyok, mint 20 évesen.
Vannak azok a speciális testpozitív reklámok, amikről már az előbb beszéltünk, ahol mindenféle adottságú és helyzetű ember jelenik meg, de ugyanakkor meg a klisék a legtöbbször, akár a reklámvilágban is azért tartják magukat, mert hatnak. Tehát azok hatnak a legjobban. Mit tapasztalsz, hogy ezektől a közhelyektől maga a marketing kommunikáció elfordulóban van, vagy átalakulóban vannak ezek a klisék, vagy vannak olyan dolgok, amik 1975-ben is ugyan olyan hatással voltak az embereket, tehát azzal lehetett a legjobban eladni a terméket, meg ma is.
Szerintem nehéz arról beszélni, hogy ma a médiában mi az, ami az egyetlen is irányadó. Az látszik a marketingben, amikor megjelenik egy trend, egy irányvonal, akkor megjelenik egy idő után az ellentrend is. Én ezt az apatest, anyatest, én ezt egy ellentrendként definiálnám. Nem vagyok trendkutató, de én abszolút azt látom, hogy nyilván ilyenkor van egy feszültségérzet a fogyasztóban, amivel nem tud mit kezdeni. Azt mondja, hogy egyszerűen nem tudok többet edzeni. Ami arra sarkol, hogy hát meg kell barátkoznom önmagammal. A másik pedig az, hogy erre szintén ráülnek vállalkozások. Azt mondják, hogy a mi márkánknak az üzenete az, hogy te így vagy jó, ahogy vagy. Az nagyon jól látszik, hogy maga a reklámkultúra, vagy hogy hogyan adok át egy üzenetet, ez a vállalat méretének csökkenésével, ez ugyanúgy nagyon sokszor egyébként csökken is ennek a hozzáértés legalábbis a cégek részéről. Van egy kampány, mivel dobjuk fel. Nem mondom, hogy jelentős része az eseteknek, de azért előfordul az, amikor a cégvezető, hogy nem lehetne egy szép hölgyel feldobni például. Ez a tipikus kérdés, vagy elvárás, ami így megjelenik. Majd ilyenkor mindig az a központi kérdés marketinges fejében, hogy értem, de ez hogyan fog kapcsolódni ahhoz, hogy az adott terméknek vagy szolgáltatásnak milyen előnyei vannak, milyen olyan értékajánlata van, ami hasznos lehet a fogyasztó számára. Csak egy példát, ha emeljek ki, én ugye Szegedről jöttem, és van ott a környékben egy halárus, akinek volt egy elég provokatív hirdetés, ez praktikusan annyit jelentett, hogy egy hatalmas megállító táblán egy mesztelen nő, aki egy pontja vagy kettő pontja takarta ugye a testrészeit, amivel, ha jobban belegondolunk, nagyon nem kötődik a maga a termék ahhoz, hogy egyébként miért kell ehhez egy denge öltözeti, vagy ebben az esetben szinte mesztelen volt a
hölgy. A hal az alapvetően egy olyan dolog, ami nyírkos, meg tehát sokakban ilyen asszociációkat is
igen,
kell.
Még azt sem tudom elkezdeni, tehát bárki, aki mesztelen mondjuk egy dobogó, hogy ilyen halakat tölölgetne. Igen.
De pont ezért gondolom, mindenkinek fel is tűnik ez a reklám.
Igen, csak ha egy kicsit tovább gondoljuk egy marketinges szemmel, akkor vajon lett több a halnak az értékesítése? Tehát, hogy egy olyan termékről beszélünk, amit jobb esetben havonta, két havonta, aki szokott halat fogyasztani, elmegy az üzletbe és vásárolni szokta. Azért, mert a város másik részében lakom, és hallottam, hogy ott van ott egy ilyen megállítótábla, tehát eleve nem is találkozok a megállítótáblával, nem szoktam a városnak mondjuk annak a részén járni, nem fogok elmenni csak azért oda vásárolni halat, mert ott van egy ilyen megállítótábla. Tehát fontos azt is külön választani, hogy az ilyen szexualizált reklámok, ezek arra alkalmasak tudnak lenni, hogy figyelmet felkeltsen, és beszélnek erről az emberek, de összességében én alkalmatnak érzem arra, hogy ez érdemi értékesítés növelést biztosítson. Másik oldalról, hogyha megnézzük, hogy vannak olyan cégek, ahol viszont a termékek meg a szolgáltatások kifejezetten valamilyen hedonista jellegű értéket vallanak, tipikusan divatcikkek, parfümök, ruházati termékek, ide tartozhatnak akár a drága luxus autók, különböző járművek, akkor azt láthatjuk, hogy ebben az esetben én nem értékelem kifejezetten öncélúnak azt, amikor ilyen jellegű helyzetekben színészek, szereplők megjelennek, ugyanis az a márkaérték, amit át akarnak adni, az pont ezt a világot festi le, aminek van célpiaca, meg fogyasztók, akik szeretnének ilyen termékeket venni.
Most megfordult a fejemben, hogy erről beszélgettünk az adás elején, hogy ti azt vizsgáltátok, hogy mondjuk, ha egy nő lát egy nagyon csinos nőről képet, az milyen hatással van rá, vagy azt is, hogyha egy nő egy nagyon kidolgozott testű, jóképű férfiról lát egy képet, akkor az milyen hatással van az önértékelésére, mert hogy szerintem lehet, hogy még az,
igen,
az még rosszabb.
Igen, én ezzel is indítottam.
Ez még nem volt, ez izgalmas téma lenne. Talán ami kapcsolódhat kutatás, ez nem volt alaposan módszertannak kidolgozva, és nem is az volt a célja, hogy utána ezt valamilyen tudományos folyóiratban publikáljuk. Ez az volt, hogy volt egy rendezvény, ami ilyen IT és üzleti fókusszal volt, és a karunkon van ugye szemkamera, és akkor még mi is ismerkedtünk, milyen helyzetekben tudjuk alkalmazni, és igazából meghívást kaptunk, hogy ha van egy ilyen szemkamera, akkor mutassuk már be egy ilyen IT és üzleti találkozón. Ezen a szakmai napon kivittük a szemkamerát, és akkor gyors előtte való nap összeállítottunk néhány képet, amin férfiak, nők voltak, különböző üzenetek jelentek meg ezeken a reklámokon, illetve voltak robotok, meg mesterséges intelligenciával kapcsolódott tartalmak, és volt egy érdekes következtetés, hogy jelöltük az alanyok esetén, férfiak voltak, vagy nők, és ilyenkor a szoftver segítsével el tudjuk különíteni, hogy mit néztek meg a képeken a férfiak, meg mit néztek a nők. Egy érdekes kérdés, vagy érdekes összefüggés volt, hogy a nők a férfiak esetén általában, amellett, hogy az arcukat megtekintik, ugye ez egy evolúciós oka van, hogy az arcra valahogy mindig így rátekintünk, de a nők az órát, illetve a férfiaknak a közeli képek esetén a fogait nézték meg, amit maga az evolúciónak, meg hogy hogyan nyilvánul le ez az emberi viselkedésben, kevésbé ismerem a témának az összefüggését, de valahogy úgy magyarázhatnánk, hogy a férfinak az egészségi állapota, ugye ez a fogakon nagyon tud tükröződni, a nő aha. egyből elkezdi vizsgálni, és ezt figyel.
Az óra viszont az anyagi helyzet.
Az óra meg pedig az anyagi helyzetek, vagy a fényes felületek amúgy is egy picit vonzák a tekintetet, de ez egyébként nagyon szembetűnő volt, szemben azzal, amit a férfiak néztek meg ugyanazokon a képeken.
Az óra behelyettesíthető a mobillal, nem?
Akár azzal is.
Uh-huh. Mert hogy a férfiak, vagy ezt nem is érdemes erről beszélni, hogy ők mit néztek meg, mert mindannyian tudjuk.
Erre most lehet, hogy kevésbé emlékszek. Ami volt talán az ajkak voltak, amit talán férfiak jobban megnéztek a nőkön. Ugye mondhatnánk, hogy azok a fogak lennek, de valahogy emlékeim szerint úgy volt, hogy a dúsabb ajkú nőknél ott erősebb volt, amikor
a tekintet nem játszik.
A tekintet az alapból megnézik. Most ezt nem úgy kell érteni, hogy a nők kizárólag a fogat nézték, tehát nézték
igen,
a tekintet.
Igen, értem, csak hogy az nem ennyire központi, tehát hogy nem az, hogy belenézek a szemébe.
Sőt, a tekintet egyébként nagyon sokszor, hogy most ilyen reklámokról beszélünk, akkor talán azért is fontos, mert hogyha látunk egy szereplőt, akkor ez már évtizedek, hát nem sok évtizedet, de mondjuk egy ilyen 20 évvel ezelőtt is, amikor az első ilyen kutatások kezdődtek, akkor már felfigyeltek rá, hogy egy reklámban, hogyha egy tekintet szemben néz velünk, akkor tekintetre nézünk. Ha az a szempár nem a reklám befogadójára néz, hanem egy marketing üzenetre, egy termékre, egy tárgyra, akkor a figyelmünket vezeti, hogy mi is oda nézünk, és akkor kényszeresen oda fogunk nézni.
Klasszikus módon fejezzük be ezt a műsort, műsorunk végére értünk, ahogy ezt mondani szokták. Köszönjük szépen, hogy meghallgatták az Unisex legújabb adását, és remélhetőleg jövő héten újra találkozunk. Köszönti önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.